Nos, hát akkor ahogyan már kiírva látják, a mai alkalommal az útépítési zuzottkövek anyagrésszel fogunk foglalkozni. Ugye múlt órán ismertetésre került a kötőanyag, a bitumennek a vizsgálata és minősítése, és most pedig a kövek következnek. Rögtön előjáróba be kell mutatnom egy ábrát, vagy célszerű bemutatnom egy ábrát. Ugye, ahogyan a betonkeverékek esetén is, az aszfaltkeverékek esetén is kétféle összetételi arányjal tudunk foglalkozni. Az egyik arány az úgynevezett tömegarány, a másik pedig a térfogatarány. A tömegarányban ugye annyi eltérés van, hogy miután háromfázisú rendszerről beszélünk az aszfalt esetén, az ugye nem tartalmazza az elvileg súlytalan levegőt. Tehát tömegarányban bitumen és kőanyag van ugye számításba véve. Hogyha a tömegarányokat nézzük, akkor 4-6% közötti a normál aszfaltoknál az alkalmazott bitumen mennyiség, az öntött aszfaltok, amiről majd külön lesz még szó, azok adott esetben 8%, 8,5% bitument is tartalmazhatnak. Ebből viszont következik, hogy az általános aszfalt, amiket úgy legtöbbször hengerelt aszfaltként használunk, 94-96%-ban tartalmaz kőanyagot, tehát igen nagy szerepe van annak a kőanyagnak, amit az aszfalthoz felhasználunk. A térfogatarány, csak azért, ha már ugye ez még majd az aszfalt előadáson fog szerepelni, annyiban tér el a tömegaránytól, hogy megjelenik benne természetesen a levegő, ami hozzávetőlegesen 4% térfogatot jelent, és annak figyelembevételével, hogy a bitumennek a sűrűsége közel 1,02, ugye ez talán a múlt órán már elhangzott, 1,02 körül van, és a kőanyagnak pedig 2,7, ugye a sűrűség általánosan 2,65, ugye a kvarc, és 2,6-tól 2,7-ig van a mészkövek és dolomitok, illetve aztán ugye a bazalt, andezit anyagoknak a sűrűsége. Tehát ebből adódóan térfogatarányban körülbelül 2,5-szer akkora térfogatot foglal el a bitumen az aszfalton belül, mint ahogy a tömegarányban ez megjelenik. Ebből adódik az, hogy 10-15% bitumennel számolunk térfogatarányban, és 4%, 3-6% levegővel, tehát így ugye térfogatarányban egy kicsit csökken a kőnek a jelentősége, de hát nem ez számít, hanem a tömege. Általában Magyarországon ezt a három vulkanikus kőzetet, ugye bazalt, andezitet, üledékes dolomitot és kemény mészkövet, valamint ugye a természetes homokokat és kavicsokat tudjuk adalékanyagként használni. Természetesen ennél többet használunk már pillanatnyilag, hiszen a visszanyert anyagokat is, tehát akár bontott beton, bontott aszfalt és egyéb arra alkalmas építési hulladékanyagot, tehát ezt is figyelembe kell venni, amikor majd ugye az összetételekről beszélünk, de jelen előadás kifejezetten a természetes anyagok és azok vizsgálatáról szól. Magyarország sajnálatos módon ugye bizonyos változások következtében elveszítette kővagyonának egy jelentős részét, tehát igen leszűkült az a bányászható kőmennyiség, ami a jelenlegi magyar területen található. Itt az ábrán látható andezit bányáink vannak Észak-Magyarországon, valamint Komlónál. Ezen kívül mészkőbánya van, ugye szintén itt Dél-Magyarország, illetve Székesfehérvár, Veszprém, ugye ezeken a környéken, és bazalt bánya van ugye Balatontól északra, tehát közép-nyugat Magyarországon. Gyakorlatilag ebből Uzsa bánya és Zalahaláp az a két legnagyobb bánya, ami ma bazalttal ellátja a útépítést. Természetes homok, kavics az nincs feltüntetve, leginkább hegyes halom környékén van nagy mennyiségű homok és kavicsbánya, de miután ugye egy medencében vagyunk, ezért az ország jelentős részén előfordulnak homokok és kavicsok. Bizonyos mértékig a rendszerváltozás az sajnos ebben a területen, vagy ezen a területen egy kis problémát hozott elő. Maguk még nagyon fiatalok voltak akkor, amikor ugye ez még működött. Szinte 90 előtt nem volt olyan termelőszövetkezet vagy állami szövetkezet, amelyiknek ne lett volna homokbányája, kavicsbányája, pontosan azért, mert a környezetében élő lakosságot onnét szolgálták ki, tehát ugye nem volt nagy gépi szükséglet ahhoz, hogy a homokot, kavicsot kiszedjék. Akkor, amikor már víz alól kellett kiszedni, ott már egy kicsit problémás, tehát például most még mindig itt Miskolc környékén szintén ugye nyéklátháza, ezeken a részeken gyakorlatilag víz alól szedik ki a homokos kavicsot, tehát nyilván az egy kicsit más volt, de amikor természetes előfordulásában csak egyszerűen egy rakodógép és a szállító jármű kellett, akkor ez viszonylag könnyen meg volt oldható, meg lehetett oldani. Ez a 90-es évek után, amikor létrejöttek a bányakapitányságok és bányászati engedély, bányanyitási engedélykel és így tovább, egy kicsit megváltozott, tehát ma már nem olyan egyszerű, ami tulajdonképpen nyilvánvaló, hogy azzal a haszonnal jár, hogy a vagyonunkat, a természeti vagyonunkat védjük és a környezetet is védjük. Ugye már nem olyan egyszerű ezeket a homokos kavics anyagokat felhasználni az útépítésben. Tulajdonképpen ez egy picit ott üt vissza, hogy a tervezők még rendszeresen betervezik, hogy homokos kavics ágyazat, majd utána a kivitelező könyörög azért, hogy hadd használjon helyette valamilyen más, arra alkalmas törtanyagot, tehát bányameddőt vagy bármit, mert egyszerűen a homokos kavics beszerezhetetlen ugye egy adott építkezési területen. Tehát ennyit az anyagokról. Nézzük a fogalmakat és a jelöléseket. Gyakorlatilag ma már, és elnézést kérek, ha még bárhol ebben a diasorban ásványi anyag megnevezés szerepelne, és a régebbi jegyzetben, ha még ez szerepel, azt legyenek szívesek vastagon áthúzni és kijavítani. Ma már csak kőanyagról beszélünk. Nagyon egyszerű a magyarázata, a geológus kollégák felhívták a figyelmünket arra, hogy ritkán szoktunk gyémántból, rubintból és egyéb ilyen féldrága kövekből utat építeni, márpedig len az ásványi anyag körébe ugye ezek is beletartoznak, tehát mi útépítők szerényen megmaradunk a kőanyag fogalomnál, tehát ezen minden olyan helyen, ahol még korábban esetleg ezt használtuk, ugye ezzel kell helyettesíteni. Tehát visszatérve ugye elsősorban zuzott kő termékeket alkalmazunk az útépítés során. Ezek tulajdonképpen, ugye, ahogy a feliratból látszik, a különböző vagy mélységi, vagy vegyi üledékes, ugye ezek a mészkő dolomit, ugye ezekből az anyagokból töréssel, osztályozással előállított termékek, és megfelelő szemszerkezeti és tisztasági követelményeknek kell megfelelniük. A zuzott kavics termékek, azok ugye a nevükben hordozzák, a természetes görgetek kavicsokból töréssel és szintén osztályozással előállított termékek, tehát ez a két fő csoport van. Természetesen az uzott kő termékeken belül, de a kavics termékeken belül is megnevezésileg használjuk a homok fogalmát, tehát vannak természetes homokok és vannak zuzott homokok, azok ugye a szemszerkezeti osztálynak megfelelően a 0,2 tartomány, tehát a 2 mm-nél kisebb szemcsehalmaz az, amit mi homoknak nevezünk. Itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ebben egy kicsit eltérünk a betontechnológiától, mert a betontechnológia bár ugyanezeket az uzott anyagokat alkalmazza, de ők valamilyen szintén klasszikus, hagyományos meggondolásból, bocsánat, nem valamilyen, hanem hagyományos ugye, megfontolásból a 4 mm-es szemcséig tekintik homoknak ezeket az anyagokat, tehát itt a útépítés, aszfalt technológia és beton technológia eltér egy kicsit egymástól. Mi is ez a ugye, eddig emlegetett 2 mm, 4 mm és így tovább? Hát nyilvánvaló, miután egy különböző szemcse méretből álló halmazról van szó, ezt valamilyen módon osztályozni, besorolni szükséges. Erre klasszikusan a szitálásos eljárást alkalmazzuk, és ez megint egy fontos dolog. Jelen pillanatban Magyarországon ez az alapplusz egyes, tehát az EU-ba történő belépés után ugye átvettük az európai szabványokat, és ezt az úgynevezett alapplusz egyes szita sorozatot alkalmazzuk, tehát minden anyagunkat ezzel a szita sorral ellenőrzünk. A zárójeles értékek azok azért szerepelnek, mert amikor viszont ugye egy anyagot megnevezünk, majd mindjárt fogják a következő diákon látni, hogy hogyan döntjük el, hogy mi ennek az anyagnak a megnevezése, akkor természetesen nem azt mondjuk, hogy 5,6, meg 11,5, hanem azt mondjuk, hogy 8/11-es szemszerkezeti osztályú anyagról van szó, tehát a tizedes részét elhagyjuk ezeknek a szita méreteknek, de a szitálás során természetesen a méret ez van. Milyen más fogalmak vannak még? Névleges alsó szita méret. Majd szó lesz különböző besorolási határokról, és ezek a besorolási határok, ezek mindig ezt a két fogalmat használják, hogy a névleges alsó és névleges felső szita. Gyakorlatilag, ha én megnézek egy anyagot, és leszitálom, akkor annak különböző szitákon más-más mennyiségei esnek át. Elő van írva egy adott szemszerkezeti osztályhoz, hogy annál a szemszerkezeti osztálynál maximum ezen és ezen a szitán ennyi eshet át. Vagy azt mondja a szemszerkezeti osztály, hogy úgy sorolom be, hogy amelyik szitán 15%-nál kevesebb esik át, és ez az alsó szita. A felső szita ennek az ellentetje, ennél ugye egy adott értéknél kevesebb marad fent azon a szitán a szitálás közben. Ahogy említettem, ugye ez a besoroláshoz szükséges, ez az alsó és felső szitaméret. Gyakorlatilag ugye az alsót kisdével, felsőt nagydével adjuk meg, és igazából ugye amikor egy zuzott anyag frakciót megnevezünk, akkor azt mondjuk, hogy ez egy KZ 2/4-es mondjuk, ugye, bár ilyen nincsen, mert az csak nagyon ritkán fordul elő, az legtöbbször NZ minőségben állítják elő, de mindegy, a lényeg az, hogy az alsó és a felső szita méretét mondjuk, és van még egy fogalom, amit kezelni kell, a szűk frakció és nyújtott frakció. Szűk frakcióról klasszikusan akkor beszélünk, amikor közvetlenül két egymást követő szita, ez volt a régi magyar szitálási rendszernek az elképzelése, tehát két egymást követő szita az, ami az alsó és felső határt, névleges szitaméretet adja az anyagnál. Ezt az EU-s változások után ebben a fogalomban kellett változtatni, akkor beszélhetünk szűk frakcióról, hogyha a legnagyobb és a legkisebb szitaméret, tehát a névleges szitaméretek hányadosa, az 2-nél kisebbre adódik, tehát ez a jelenlegi szűk frakció határ. Amennyiben ez nem teljesül, akkor nyújtott frakcióról beszélünk. A következő fogalom, amit tulajdonképpen Magyarországon használunk, és ezt megtartottuk az EU-s jelölések és bevezetett előírások után is. Gyakorlatilag szemszerkezeti osztályokat KZ, NZ és Z jellel határoztunk meg. Ezek a jelölések, ezek egyúttal egy adott anyag minőséget jelentenek. Minél jobb az anyag, ugye, tehát mondjuk azt, hogy most az ábrán balról jobbra haladva csökken a minősége. A Z osztályú az csak sima zuzott anyag, a NZ az már egy nemesített zuzott anyag, és a KZ az pedig klasszikusan úgy azt is szokták mondani, hogy kétszer zuzott anyag. Ennek azért van jelentősége, mert a többszöri törés az jobban tudja előállítani gyártás közben az úgynevezett kubikus szemalakot, tehát a majdnem gömbölyű vagy ugye majdnem azonos arányokkal rendelkező szemalakot, és ezért ugye ezek a kövek sokkal jobb minőségűek az útépítési felhasználásnál. A szemszerkezet az tulajdonképpen nem más, mint a szemeloszlás és a szemalak összefoglaló megnevezése. Ugye a szemeloszlásról már itt beszéltünk, hiszen leszitálom, és meg tudom határozni a szemeloszlását. A szemalakról mindjárt fogunk beszélni. Miután említettem, hogy ezek a Z, NZ, KZ jelölések, ezek magyar hagyományosan meghagyott jelölések, ezért ezekhez a jelölésekhez tartoznak az európai szabvány szerinti követelmények is. Az európai szabvány ezeket a különböző besorolásokat más módon teszi meg, egy betűjel csoporttal adja meg. Ebből például ugye a nagy G kis index C az, és a mögötte lévő szám az azt rögzíti, hogy a névleges szita méretnek az alsó részén hány százaléknak kell fent maradni. Ez ugye fordított, ugye mi az előbb azt mondtuk, hogy ennyi esik át ugye a névleges szita méreten, de hát tulajdonképpen ugyanaz, csak 100-ból kell kivonni az egyik számot a másikhoz. Tehát az európai előírás azt mondja, hogy mennyinek kell az alsó szitán fent maradni, és mennyi eshet át, ja bocsánat, pont fordítva mondom itt most, én is belekavarodtam. Tehát 90%-nak kell átesni a felső szitán, és 15 eshet át az alsó szitán. A GF az gyakorlatilag ugyanez azzal a kiegészítéssel, hogy azoknál az anyagoknál alkalmazható, aminek nincsen alsó szitája, tehát itt csak egy felső szita érték van, és van még a nyújtott frakciós termékeknél a GA jelölés, ami szintén ugye a névleges felső szita méretnek a megadása. Tehát tulajdonképpen az, amit az előbb itt a picit a Z, NZ, KZ-ről mondtam, ez ugye G, C, GF és GA jelöléssel történik az EU-ban. F. Egy kis F jelöli a finom anyag mennyiségét az adott frakciónak. Mi ez a finom anyag mennyiség? A legkisebb szita méret, ami ugye abban a szita sorban szerepelt, a 0,0063, tehát 63 ezred milliméteres szita. Ennél finomabb szitát ugye nem tudunk alkalmazni. Már ezt a szitát is egyébként úgy tudjuk csak alkalmazni, hogy általában mosással, vagy nagyon hosszú idejű száraz szitálással lehet pontosan meghatározni az ezen áthullott mennyiséget. Hát gondoljanak utána, hogy milyen pici ugye ez a szerkezet, és hát nyilvánvaló, hogy nagyon lassan tudnak a megfelelő szemek átesni rajta. Hogyha vízzel segítjük, tehát ugye vannak vizes szitálások, ha vízzel segítjük, akkor nyilvánvaló a víz hatására intenzívebben tud átjutni. Egyébként a száraz szitáláshoz pedig csak azért, hogy technikákról is beszéljünk, úgynevezett légsugaras szitát alkalmaznak, ahol a víz helyett ugye levegő nyomásával segítik a szemcséknek az átjutását a nagyon finom szita értéken. A lényeg az, hogy a finom szem tartalom tulajdonképpen annak az értéknek a megadása százalékos értékben, amennyi ezen a 0063-as szitán átesik. Van még ez az FI és az SI szemalaktényező, illetve lemezességi számot mutató érték. Tulajdonképpen ugyanazt a dolgot fejezi ki mind a két számérték és mind a két jelölés, csak a vizsgálati eljárásban van különbség. Gyakorlatilag a szemalaktényező az egy olyan speciális tolómérővel kétirányú méretét határozza meg a szemcsének, ami ugye a kubikusságot és a lapos szemcse elosztását vagy szétválasztását megoldja. A lemezességi szám az pedig egy úgynevezett résrostán végrehajtott ellenőrzéssel, szitálással határozható meg. A résrostának annyi a eltérése a klasszikus ugye rostáktól hoz képest, ahogy a neve mondja, ugye elvileg rés, de hát itt szintén ugye akár szálak, rudak vannak a szitába, rostába, hogy csak egy irányba vannak párhuzamosan egymástól ugye a megfelelő méretű távolságra ezek az elemek, szemben ugye a szitákkal és rostákkal, amelyek természetesen ugye mindkét irányban négyszögletes vagy meghatározott kerek lukakkal rendelkeznek. Nézzük ennek a további jelölését. Ugye a KZNZ, hát az EK-t azt az előbb kihagytam, az az uzott kavics, de ugyanezek a minőségek vannak. Ezekre tulajdonképpen a magyar előírás azt rögzíti, hogy milyen mennyiségű finom szem és milyen szemeloszlási értékek lehetnek. Tehát tulajdonképpen egyedül a nyújtott frakció esetén lehet F10-es, tehát és az alsó, a homoktartományban a finomanyagoknál lehet F10-es, tehát nagyon finom, nagy mennyiségű finomanyaga egyes szemszerkezeti csoportokba. Egyébként maximum 2% lehet a különböző termékosztályoknál a finomanyag tartalom. A 4 mm-nél nagyobb, tehát ugye amit mondtam, ezek már zuzott köveknek tartoznak, ott viszont ugye a lemezességi szám van rögzítve, illetve a szemalakosztályok vannak rögzítve, és hát van még a durva zuzott kavics, amelynél viszont a zuzottsági mértéket kell megállapítani, tehát ugye egy zuzott kavics attól lesz zuzott, hogy összetörték, a minősítésénél nekünk meg kell határozni, hogy valóban milyen mértékű a törés, mekkora felület maradt gömbölyű, sima felületű, és mekkora felület az, amelyik tört, e szerint csoportosítjuk ezeket az anyagokat. Gyakorlatilag a C90/1-es osztály az azt jelenti, hogy a szemcsék 90%-a az tört, tehát több, mint a 50%-ának a felülete az tört felület, és csak 1%-ban fordul elő olyan, ahol 50%-nál kisebb a felületnek a tört állapota. Nézzük a szemalaktényezőt. Említettem már ugye a speciális tolómérőt. Gyakorlatilag valamikor a szemalaktényezőt, illetve hát a szemcséknek az alakját 4 csoportba soroltuk, a 3 méretük, a hosszúságuk, vastagságuk és szélességük, de akkor olyan sorrendben mondom, tehát hosszúság, szélesség, vastagság. Ez tulajdonképpen ugye nehéz egy ilyen amorf szemcse alaknál megkülönböztetni, hogy mi a szélesség és mi a vastagság, és mit nevezünk hosszúságnak, de a következő azért is változtattam meg az előbbi felsorolást, mert a szemcsének a mérete ilyen sorrendben következnek. A legnagyobb méret a hosszúság, a második legnagyobb méret a szélesség, és a harmadik legnagyobb méret a vastagság. Viszont ugye ezt a 3 méretet mind megmérni elég nehézkes, sokkal problémásabb, ezért kitalálták azt az egyszerűsítést, ami a szemalaktolómérővel alkalmazható. A lényege a szemalaktolómérőnek az, hogy beteszem a szemcsét, nem érdekel engem a mérete, csak az érdekel, hogy a szemcse legnagyobb hossza, tehát a hosszúsága legyen a tolómérőmnek a két pofája között, és ez a toll úgy van beállítva a tolómérőn, hogy pontosan egyharmad akkora rést biztosít, tehát ez a távolság a két pofa között, ennek a méretnek az egyharmada. Ezek után a szemcsémet kiveszem a két mérőpofa közül, és megpróbálom ezen a résen átejteni. Ha átmegy, akkor az egy rossz szemcse alak, ha fent marad, akkor az egy jó szem alak, és így különböztetem meg, és utána ugye szétosztályozom, illetve közben ugye ezzel a méréssel szétosztályozom, majd megnézem, hogy az egyik tömegben és a másik, tehát a megfelelő frakció szemformájú mennyisége mennyi, és mennyi a nem megfelelő, és ennek az aránya adja tulajdonképpen az SI-t. Általában ugye a megint ezeket a jelöléseket alkalmazzuk, ezt megint az EU-tól átvéve indexben szerepel legtöbbször a kategória. Mit jelent ez a kategória? Amikor meghatároztam egy halmaznak a szemalak tényezőjét, akkor általában 5%-os lépcsőkbe beosztályozva rögzítjük, hogy milyen tartományban van. Ha azt mondom, hogy SI 20-ról van szó, akkor az azt jelenti, hogy 20%-nál kevesebb ugye a lemezes szem. Hogyha azt mondom, hogy SI 15, akkor az azt jelenti, hogy 15%-nál. Ugye ez a jelölés, ez pontosan azért ugye fontos, vagy ezt tudniuk, hogy mindig 5%-os lépcsőkben van, hogy ugye ez a SI 20, ez azt jelenti, hogy 20%-nál kevesebb, de 15%-nál több az adott tartományba eső lemezes szem, tehát gyakorlatilag így értendő az indexben a jelölésünk. Ugye elég nehéz lenne, lehet, mert volt rá példa, hogy mikroszkóp alatt megtették ugye a szemalak mérését a finom szemeknek, tehát a homok tartományba eső szemcséknek is, de hát nyilvánvaló, hogy az sokkal sziszifuszibb munka, mint a 4 mm-nél nagyobb szemcsehalmaznak ugye a szemalak tényezőjét meghatározni. Ezért a homok tartományba eső anyagoknál úgynevezett kifolyási tényezővel jellemezzük az anyagnak a zuzottságát, illetve a szemalakját. Hogyan működik ez a kifolyásmérés? Két különböző alsó nyílású tölcsér van, úgynevezett tölcséres kifolyásmérésről beszélünk, és ebbe a tölcsérbe előírt mennyiségű anyagot kell betenni. A mennyiség az a sűrűségétől, tehát ennek az anyagnak a sűrűségétől függ, és ezt a mennyiséget betöltöm a tölcsérbe, majd kinyitom a tölcsér alsó elzárónyílását, és megmérem, hogy mennyi idő alatt folyik ki ebből a tölcsérből ez az anyagmennyiség. Miután ugye a szemcsék zuzottsága az a belső surlódásra igen nagy hatással van, minél lassabban folyik ki egy anyag a tölcsérből, annál érdesebb, annál jobb az zuzottsági állapota, tehát annál kevesebb természetes ugye, gömbölyű szemcsét tartalmaz az adott anyagon. Még ugyan nem került sor rá, majd az aszfaltoknál lesz szó a keréknyom képződés vizsgálatról, de azért csak annak érdekében, hogy lássák, hogy mennyire van jelentősége adott esetben az uzott homoknak. Valamikor sok évvel ezelőtt diplomatervező kolléga csinált egy olyan diplomatervet, amikor azt vizsgálta, hogy a homok tartománynak milyen hatása van a plasztikus deformációra, vagy hát ahogy klasszikusan nevezzük, a keréknyom képződésre. Sajnálatos módon ugye az útjaink jelentős részén láthatják, hogy a keréknyomokban besüllyedés vájú alakul ki. Nos, ennek a mértékét a zuzott homok minősége jelentősen befolyásolta. Kimutatható volt, hogy 75%-os zuzott és nem zuzott anyag keveréséig kapcsolat, lineáris kapcsolat van a nyomképződés között, de azt is mondhatom, nem régen, 2 évvel ezelőtt a Fiatal Mérnökök konferenciáján szintén egy technológus hölgy tartott előadást, és ő a kifolyási időt és a keréknyomképződés mértékét vette kapcsolatba, és igen jelentős korrelációt talált. Minél kisebb a kifolyási ideje az anyagnak, sajnálatos módon a homoknak, annál nagyobb plasztikus deformáció keletkezhet az ezzel a homokkal készített aszfaltokkal. Hát természetesen, amikor ugye ezeket a vizsgálatokat elvégezzük, akkor valamilyen módon besorolásra van szükség, és minősítenünk kell ugye az anyagainkat. Itt gyakorlatilag ezen az ábrán a KZ termékek besorolási táblázata látható. Ugye megnézem a szita méreteket, ami gyakorlatilag ugye az alsó és felső szita határokat rögzíti a egyes termékeknél, és van úgynevezett közbenső szita, amikor nyújtott frakcióról van szó, vagy hát félig nyújtott, mert ugye a 4/8-as az igazából ugye nem nyújtott, de fontos, mert közte ott van az 5,6-es szita, hogy megnézzük, hogy mennyire egyenletes, mennyire lineáris az eloszlása az anyagnak, és ugyanígy, ugye, ahogy említettem, a finom anyagtartalmat és a lemezes szemek mennyiségét rögzíti a szabvány. Érdemes megnézni ezt a két értéket, hiszen ugye a KZ termékek a legjobb termékeink. Itt 20%-ban, illetve egyes esetekben ugye 35%-ban fordulhat elő lemezes szám, és akkor itt van már is az NZ termékek, ahol nyilván ezt, ahogy említettem, egy kicsit gyengébb minőségű és általában nyújtott frakciókat tartalmazó anyag. Itt már csak 50%-os az elvárt ugye, érték a lemezességi szám esetén, és hát a finom anyag tartalomban is, ugye itt már 2% megengedett, míg a homokoknál pedig a már említett 10%. És ennél még lazább, hogy úgy mondjam, a Z termékeknek az előírása. Látják, Z terméknél már nincs is követelmény arra vonatkozóan, hogy a lemezességet egyáltalán vizsgálni kellene, és hát hasonlóképpen ugye a finom anyag tartalom szintén ugye nagy mennyiségben fordulhat elő. És hát a zuzott kavicsoknál hasonlóképpen van ez a táblázat. Itt viszont ugye a lemezességi szám helyett, hiszen akár azért kavicsról beszélünk, tehát itt elég nehéz lenne elvárni, hogy a kubikus szemcse alak kialakuljon. Tehát itt a lemezességi szám helyett a tört és gömbölyű felületű szemek aránya van rögzítve, ahogyan azt már az előzőekben elmondtam. Tulajdonképpen ugye az egész vizsgálat és osztályozás a mi esetünkben, aszfalttechnológia esetében arról szól, hogy mely anyagokat használhatjuk az aszfaltokhoz. Tehát ahogyan említettem, hogy ugye megvizsgáltuk, hogy a zuzottság állapota, vagy az zuzott anyag mennyisége, kifolyási ideje, hogyan befolyásolja az aszfaltnak ugye például a keréknyomképződését, nyilvánvaló, hogy az egyéb aszfalt tulajdonságokra is jelentős hatással vannak a szemcse formák, alakok és minőségek. Ezért gyakorlatilag az aszfalt technológia megszabja, hogy milyen minőségű anyagot lehet alkalmazni. Látható, hogy tulajdonképpen NZ termékeket a homokként, ugye NZ termékeket, egyes esetekben ugye a Z04-es terméket engedjük meg, de már például, majd ez megint az aszfalt keverékek esetén fog előfordulni, az F jelű koporégtegek esetén csak és kizárólag NZ osztályozási terméket lehet alkalmazni. Itt van még részletesebben, hogy melyik aszfalt rétegben milyen anyagtípusokat lehet alkalmazni gyakorlatilag. Ez, hogy úgy mondjam, az aszfalt előírás, az útügyi műszaki előírásnak része ez a táblázat. Ettől eltérni nem lehet, tehát, illetve akkor lehet, hogyha valamilyen különleges engedélyt kér a technológus. Természetesen, ugye, amiről eddig beszéltünk, az az anyagoknak az alakja, és adott szemeloszláshoz tartozó, ugye szemszerkezeti jellemzője. Ugyanakkor viszont a kőanyagoknak mindenképpen vannak fizikai tulajdonságai is, és ezeket a fizikai jellemzőket is kell ellenőriznünk. Ilyen fizikai jellemző ellenőrzésére találták ki az úgynevezett kőzetfizikai vizsgálatokat. Alapvetően három kőzetfizikai vizsgálat az, amivel a kőzeteket már tört állapotukban, tehát most itt el kell választanunk egymástól, ugye geológiát már tanultak, a geológia vizsgálja a kőanyagokat és a kőzeteket, de általában mint anyagot, tehát például amikor a geológia szilárdságot vizsgál, akkor egy 10x10 cm-es kockán töri a kőanyagot, és megnézi, hogy mekkora törőszilárdsága van. Mi ilyen fizikai tulajdonságra nem vagyunk kíváncsiak, minket az érdekel, hogy a gyártás beépítés közben és a üzemelés közben az aszfalt burkolatok működése közben ért fizikai igénybevételeket hogyan tudja elviselni az anyag, tehát ezért a kőzetfizikai vizsgálatok erre a területre koncentrálnak. Tehát három alapvető vizsgálat van, ezeknek a rövidítése LA, MDE és MS, ugye, amelyeknek a besorolása hasonlóképpen, ahogy az előbb a lemezességi számnál is mutattam, ugye különböző osztályokba történhet. Nézzük akkor, hogy ezek mik. Ugye az LA a Los Angeles aprózódása, MDE a mikrodevál, az MS a magnéziumszulfátos kristályosodási osztály, és a PSV pedig a csiszolódásnak a vizsgálata. Ez az utolsó, ez nem kőzetfizikai besorolás, de egy nagyon fontos jellemző egyes anyagok esetén. Hát itt az osztályok vannak, de ennél fontosabb, hogy hogyan vizsgáljuk. Gyakorlatilag a Los Angeles vizsgálat, előrébb megyek, és majd innét visszalépek arra a diára. A Los Angeles vizsgálat egy úgynevezett Los Angeles dobban történik. A lényege a következő, van egy forgódob, ennek a forgódobnak a belsejében, a belső részen van egy úgynevezett kis párkány. Ez a párkány arra szolgál, hogy megemelje forgás közben az anyagot, és nem csak a kőanyagot, hanem az előírt, a kőanyag mennyiséghez, ami szintén előírt, ugye előírt mennyiségű acélgolyót kell betenni a dobba. Így ennek a vizsgálatnak a közben az történik, hogy ahogy forog a dob, megemeli ez a párkány az anyagot és az acélgolyókat, majd ugye amikor elér egy adott magasságot, onnét leesnek, és nyilvánvaló az acélgolyók, de hát maguk a kövek is egymáshoz ütközve, csak hát az sokkal kisebb hatású, az acélgolyók törik a behelyezett anyagot, aprózzák, ugye bontják a mikrorepedések mentén, és mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy az az anyag, amit használunk, az ilyen szempontból mennyire ellenálló képes. Gyakorlatilag a kőzetfizikai osztályhoz legtöbbször kötelezően a 10-14-es frakciót, tehát 10 mm és 14 mm közötti frakciót kell használni. Hát láthatják, hogy ez ugye nem itt lett itt, most úgy értem, hogy nem itt, hogy nem az aszfalt technológiához, de nem is a beton technológiához találták ki ezeket a vizsgálatokat, hiszen ezek a szitaméretek teljesen eltérnek az általunk használtól, de van lehetőség, hogy ugye a nálunk alkalmazott szitaméretekkel is dolgozzunk. Lényeg az, hogy meghatározott szemcsefrakció 5 kg-nyi mintáját kell vizsgálni, mégpedig erre is van egy előírás, hogy ráadásul a két szita között a 11,2 és a 12 és feles szitán mennyi anyag eshet át, tehát egy nagyon kötött szemeloszlású anyagot kell a vizsgálatba bevinni. A vizsgálat során 500 fordulatot tesz meg a dob, mégpedig körülbelül másodpercenként 2 fordulat sebességgel, és utána meg kell mérni, amikor kivesszük az anyagot, meg kell mérni, hogy mennyi marad, vagy mennyi esik át, vagy hát ugye mennyi marad fent az 1,6-os szitaméreten, megint ugye egy speciális szitaméretről van szó, de hát a vizsgálathoz ezek vannak előírva, és az eredeti 5 kg-hoz képest lényegében százalékosan fejezzük ki, hogy hány százaléknyi anyag aprózódott ugye a tömegünkből, és ezt soroljuk be megint ugyanúgy ugye az 5%-os lépcsőkben, ahogyan már az előbb is említettem. Ahogy mondtam, ugye ezek nem a útépítési szemcsefrakciók, ezért lehetővé teszi az útépítési laborok számára, tehát tessék annak utána gondolni, hogy ott van az aszfalt keverő telepen ugye a laboratórium, naponta több tonna anyagot hoznak be, neki minősítenie kell, ellenőriznie kell, nyilvánvaló, hogy adott esetben megkívánja csinálni a LOSZ vizsgálatot, de arra, hogy most akkor összekeverjen több frakciót és előállítsa ezt a referencia mintát, arra azért nem sok ideje lenne, ezért a szabvány megengedi, hogy nem csak ezt a 10-14-est, hanem egyéb frakció kategóriákat is lehet vizsgálni, természetesen azzal a feltétellel, hogy a más és más, tehát ezt összeméréssel meghatározták, más és más mennyiségű acélgolyót kell az úgynevezett referencia frakciótól eltérő alternatív frakciók esetén alkalmazni. Az eljárás ugyanaz, tehát következő a mikrodevál, itt is, hogyha visszatérünk, akkor ugye látható, hogy 5%-os lépcsőkben van a besorolás. A mikrodevál, megint előrébb megyek és onnét jövök vissza, gyakorlatilag hasonló a Los Angeles dobhoz, azzal a különbséggel, hogy méretében sokkal kisebb, tehát látják, hogy 200 mm szélességű és 15 cm át, vagy 200 mm átmérőjű dobról van szó, és így 15 cm. Ebbe a dobba is a vizsgált anyagot és acélgolyókat, valamint vizet teszünk, tehát most akkor visszajövök ide erre a diára. Hasonlóképpen ugye a referencia frakciónál itt 5 kg, hiszen a vizsgálati dob az sokkal kisebb, 5 kg mintát kell betenni, és ezt kell aztán ugye 5 kg acélgolyóval kiegészíteni, tehát itt már a acélgolyók mennyisége több, mint a vizsgált anyag mennyiségünk, és ezek a dobok folyamatosan forognak, mégpedig 100 fordulat, tehát messze gyorsabb sebességgel, mint a Los Angeles dob, 100 fordulat per perces sebességgel, és 12.000 fordulatig hajtjuk a dobokat. Az eljárás során a kőanyag egymáshoz és az acélgolyókhoz surlódik, és itt nem ütőmunka keletkezik, ahogy a Los Angelesnél, és aprózódik, törik az uzalék, hanem sokkal inkább ugye kopik, hiszen egymáshoz dörzsölődve és az acélgolyókhoz dörzsölődve koptatják egymást a kőanyagok. Az eljárás ugyanaz, az 500 eredeti bemért 500 g mennyiségből kivonjuk a megmaradt tömeget, és megnézzük, hogy ugye mennyi volt az aprózódott tömeg. Hasonlóképpen, ahogyan a LOSZ-nál is ugye van alternatív frakció vizsgálatára lehetőség. Időállóság. Tulajdonképpen ugye az időállóság arról szól, hogy sajnos kint az úton a víz, nedvesség bejuthat a burkolatba, és nem csak a burkolatba, hanem a burkolatban lévő kőanyagnak a hézagaiba is. Ezt, hogyha megfagy, vagy ez a víz, hogyha megfagy, akkor ott a hézagban, ugye azt figyelembe véve, hogy a jég térfogata 8%-kal nagyobb, mint a víz folyékony halmazállapotú térfogata, nyilvánvaló, hogy szétfeszíti a részt, amiben ugye a megfagyás bekövetkezik, és ezzel málasztja, szintén aprózza, ugye teszi tönkre a követ. Valamilyen módon ellenőrizni kívánjuk ezt. Korábban ugyanezzel az eljárással, tehát fagyasztással, felengedéssel, mégpedig tízszeri lefagyasztás és visszaolvasztásos eljárással vizsgáltuk a köveinknek az időállóságát. Ez ma is létező az európai szabványban fagyállóság vizsgálatnak hívják. Viszont sajnos a fagyállóság vizsgálatnak az egyik problémája a megfelelő sebességű és megfelelő mértékű hűtés, mert nyilvánvaló ahhoz, hogy jól ismételhető és egymással a különböző laboratóriumok vizsgálatai összehasonlíthatók legyenek, azonos körülményeket kell biztosítani a vizsgálathoz, és ugye ezt azt hiszem az eddigi tanulmányaikból talán tudják, hogy egy hűtésnek a szabályzása, meg maga a hűtési folyamat is sokkal problémásabb, mint egy melegítés. Ezért a szakma átállt a magnézium-szulfátos aprózódás vizsgálatra. Tulajdonképpen az elv ugyanaz, ugye, hogyha én a magnézium-szulfátot vízben feloldom, és egy folyékony telített oldatot hozok létre, majd ebbe a telített oldatba bemártom a kőanyagomat, és telítem benne, tehát hogy hagyom, hogy bejussanak a résbe a magnézium-szulfátos oldatnak a anyagai, majd utána kivéve ezt a kőanyagot, elkezdem melegíteni, szárítani. A folyamat ugyanaz lesz, ugye az addig folyékony magnéziumszulfát kristályos állapotba fog átmenni, hiszen a víz elpárolog, és ennek következtében a kristály szintén nagyobb méretet foglal el, térfogatot kíván elfoglalni, mint az eredeti folyékony állapota, és ugyanazt a feszítő hatást kifejti, mint amit a jég is az anyagunkra. Tehát lényegében annyiból változott a dolog, hogy egy olyan anyaggal cseréltük le a vizet, amelyik a melegítés hatására képes kristályformába alakulni. Az elv ennek megfelelően ugye az, hogy telítem az anyagomat, majd ugye hagyom egy kicsit lecsepegni, hogy ugye a felületéről azért eljöjjenek, tehát tényleg csak a belső résekbe lévő, onnét ugye nem könnyen kifolyó folyadékmennyiség maradjon, majd kiszárítom, utána lehűtöm, lemosom tiszta vízzel, tehát kimosom az előző szulfát maradványokat, majd újra megcsinálom ezt a folyamatot, és gyakorlatilag ezt a fagyasztás, tehát telítés és szárítás folyamatot ötször megismétlem, és az ötödik megismétlés után lemérem az alsó szemcseméredhez, tehát a D alsó szemcseméredhez tartozó szitán az anyagot. Most azért álltam meg egy pillanatra, mert itt ugye egyértelműen csak a 10 mm, de hát itt is a referencia minta van, az alternatív mintáknál is mindig a kis D-hez, tehát a névleges alsó szemcsemérethez tartozó szitát használjuk a vizsgálat során, és azon átesett mennyiséget határozzuk meg, és az alapján számoljuk ki az aprózódásnak a mértékét. Ezt is ugye be lehet sorolni, annyi az eltérés, látják, hogy itt ez a két, tehát itt nem 5%-os, hanem egy 18 és egy 25%-os határ van. közetfizikai követelményekhez még a csiszolódás. Ebben a diában most nincs benne, vagy diasorban. A csiszolódás az minket azért érdekel, mert nyilvánvaló, hogy egy jelentős tulajdonsága az útburkolatnak az úgynevezett surlódási ellenállás, vagy surlódási képessége, surlódási együtthatója, és ez időben, ugye ahogy a járművek koptatják a burkolatot, változni fog. Viszont az elvárásunk az az, hogy egy meghatározott ideig ez a koptató hatás ne csiszolja olyan finomra az anyagot, hogy már veszélyes legyen a surlódási együtthatónak a mértéke. Ezért azokat a kőanyagokat, amelyek közvetlenül érintkezhetnek a járművek kerekeivel, tehát itt ezért fontos, hogy igazából nem arról van szó, és ezért nincs is benne a nagy kőzetfizikai csoportba ez a vizsgálat, mert ugye nem kell minden keverékhez felhasznált kőanyagon ezt végrehajtani. Tehát azokat a kőanyagokat, amelyek közvetlenül járműkerékkel érintkezhetnek, tehát például felületi bevonat készül belőle, vagy úgynevezett érdesítő zuzalékként az aszfalt felületére szórjuk ki, ezeket az anyagokat meg kell vizsgálni a csiszolódás ellenállási képessége, vagy ezeknek az anyagoknak meg kell vizsgálni a csiszolódási ellenálló képességét. Ez egy mesterséges csiszolás, tehát a vizsgálat maga nem egy túlságosan egyszerű. A lényege az, hogy a vizsgált szemcséket műgyantába ágyazva egy speciális ívszegmens acél tartóba beragasztjuk. Ezek az ívszegmensek egy járókerékre kerülnek elhelyezésre, és egy gumikerék és a járókerék közé, miközben ezek folyamatosan forognak, víz és csiszoló por elegyét juttatjuk, és több órán keresztül ezzel a nagyon erős csiszolással koptatjuk le a kőanyagnak a felületét. Majd, amikor ez a megfelelő időtartamig tartó csiszolás befejeződik, akkor megmérjük a kőanyag surlódási együtthatóját. Ez az eddigiektől eltérően ugye annyiban más vizsgálat, mint amiről eddig beszéltem, hogy itt minket a kiinduló állapot különösebben nem érdekel, a végeredmény érdekel, tehát nem akarjuk azt tudni, hogy milyen állapotról, ugye milyenre jutott, minket az érdekel, hogy az előírt mértékű surlódás vagy csiszolás után ugye a surlódási együtthatója jó legyen az anyagnak. Hát ez a táblázat csak azért van itt, hogy ugye ha valaha szükségük lesz és elő akarják venni, akkor meg tudják nézni, hogy a különböző besorolások során ugye milyen kőzetfizikai osztályok vannak. Annyit meg kell említeni, hogy ez az európai szabványból származik, és sajnálatos módon a nullás, tehát minél kisebb a betű, hogy úgy mondjam, annál jobb az anyag, és van egy nullás osztály is. Magyarországon nullás osztályba tartozó kőzetet nem lehet bányászni, tehát a legjobb magyar kőzet is az ide az A kategóriába sorolható be, de általában inkább a B kategóriába tartozó kőzetfizikai jellemzőkkel rendelkeznek a hazai kőbányában bányászható anyagaink, és sajnos még ehhez lefelé is. Megint annyiból érdemes ugye megemlíteni a táblázatnak a folytatását, hogy az európai szabvány az a C osztályt és a D osztályt ugye meghatározta, viszont a hazai kőanyagokhoz a korábbi magyarországi kőzetfizikai besorolás alapján ugye muszáj volt megcsinálni azt, hogy az európai C osztályt és az európai D osztályt még két alkategóriára bontottuk, hogy tovább tudjuk finomítani a felhasználható kőzeteinknek a minősítését. Tulajdonképpen ugye az a kőzetfizikai osztály az minket különösebben nem érdekel. Elsősorban megint arról van szó, hogy az a fontos, hogy az aszfalt anyagba legalább ilyen tulajdonsággal rendelkező kőzeteket lehet felhasználni, és ezt megint az aszfalt szabvány, ez a UT2:3.301-es, és hát az alszámokat majd meg fogják hallani később az aszfalt előadásban, tehát ez a 301-es rögzíti, hogy legalább ilyen kőzetfizikai besorolással kell rendelkezni a különböző aszfaltkeverékekhez felhasznált kőanyagoknak. Hát vannak, ugye azt tudniuk kell, hogy az európai szabvány bizonyos értékeket egyértelműen rögzít, akár tolig, akár ugye csak egyoldali határértékkel. Más értékek esetén pedig azt mondja, hogy erre nem tudok mondani semmilyen értelmezhető határértéket, és ezért a megadandó kategóriába sorolja, annak érdekében, hogy aki felkívánja használni az adott kőanyagot, az adott esetben legalább információt kapjon olyan tulajdonságról is, ami lehet, hogy neki fontos, de általánosságban nem rögzíthető. Ilyen megadandó érték például a vízfelvétel, hiszen nem mindegy, ugye az útépítésnél felhasznált kőzeteknél pontosan a fagyállósági kritériumok miatt sem, hogy milyen mértékben képes vizet magába szívni az anyag, de mondok egy másik szempontot is. Ugye azt azért már többé-kevésbé tudják, hogy az aszfaltokat magas hőmérsékleten keverik össze a bitumennel, ehhez ki kell szárítani a kőanyagot, márpedig len minél nagyobb a belső részeibe, tehát minél nagyobb mértékben tudott vizet fölvenni, és ugye a repedésekbe, mélyebb szemcsetartományokba tartani a kőanyag, annál nehezebb kiszárítani, annál nagyobb a veszélye annak, hogy szárítás közben szétpattan és aprózódik, hiszen ugye a hirtelen keletkező vízgőz, mert szárítani viszont ilyen 200 Celsius fok körüli hőmérsékleten szárítják, tehát a hirtelen keletkező vízgőz szét tudja feszíteni a kőanyagot, tehát ezért számunkra van jelentősége annak, hogy egy kőanyag mekkora vizet tud felvenni, és nyilván bizonyos esetekben a felhasználó technológus ezt rögzíti is, hogy mit szeretne. A fagyállóságról beszéltem, tehát vannak esetek, amikor olyan speciális felhasználásról van szó, tehát például vízépítési műtárgyak esetén, amikor nem biztos, hogy a szulfátosodás, a szulfátos vizsgálata, a szulfátos málasztás az egyértelműen tud eredményt adni, ilyenkor előírhatja a felhasználó, hogy tessék megcsinálni a vizes fagyasztásos vizsgálatot, és hát természetesen ugye a fagyállósági osztályba sorolást is. Hát ezeken a szabványokon nem megyek végig, mert nyilvánvaló itt megint csak azért van a felsorolás, hogy ha esetleg valamikor szükségük lesz rá, akkor ezt is meg tudják nézni. A különféle kőanyag jellemzőkre vizsgálatok vannak előírva, amelyet ugye egyes felhasználások esetén természetesen végre lehet, illetve végre kell hajtani. Ma már az általános EU-s előírások következtében úgynevezett termék előállítás folyik, tehát ugye bármi furcsa, ugye legalábbis nekünk idősebbeknek, akik ugye nem ezzel nőttünk fel, elég furcsa volt, amikor egyszer csak elkezdtünk az aszfaltról úgy beszélni, mint a kenyérről vagy a tejről, tehát kvázi egy termékké vált az anyag, amit addig ugye vizsgáltunk, de semmiképpen nem ilyen termékként kezeltünk. Viszont ugye a gyártás ellenőrzés, a folyamatos minőség ellenőrzés bevezetése megkívánta azt, hogy ezekből az anyagokból is kvázi terméket csináljunk, tehát itt nem változott semmi, pusztán csak a termékvizsgálati rendszereknek az alkalmazása történik meg ezeknél az anyagoknál is. Ennek megfelelően természetesen ugye a kőbánya is egy terméket állít elő, mégpedig ugye például ennek a terméknek a megnevezése az NZ 8/11 típusú, ugye, szemszerkezeti osztályba tartozó kőanyag, és neki folyamatosan ellenőriznie kell, hogy valóban az az anyag, amit előállít, az megfelele ennek a termék kategóriának az előírásainak. Na most ezt a megfelelőség ellenőrzést az európai szabványosítás, illetve a minőségellenőrzési szabványrendszer többféle kategóriákba sorolva adja meg. Vannak olyan kategóriák, ami például ugye az élelmiszerek előállításánál, vagy egyéb ugye fontos gyógyszerek és egyebek előállításánál rögzített, ahol is kötelezően a gyártott mennyiség bizonyos mennyisége után ki kell venni a mintát, és meg kell nézni, hogy az a minta még mindig rendelkezik-e azokkal a tulajdonságokkal, amivel rendelkeznie kell. Lényegében itt a mi esetünkben is egy hasonló eljárásról van szó. Ezt a minősítési megfelelőség igazolási rendszert a 2 plusz jellel jelöli az a szabvány, amelyik ugye ezeket a besorolásokat adja, és ezt kell alkalmazni, tehát ez a 13043-as ugye gyártás ellenőrző rendszerről szóló szabvány, ezt kell alkalmazni a kőbányáknak is, amikor a termékeiket folyamatosan gyártják és ellenőrzik. Ebben a gyártónak ugye rögzített mennyiségek, tehát kétféleképpen van előállítva egyébként, vagy előírva a 2 pluszos rendszerben, vagy mennyiség után, vagy pedig idő után. Ez aztán az aszfaltgyártásnál is ugyanígy megjelenik. Tehát tulajdonképpen a szemeloszlás jellemzőket egy gyártott anyagról a gyártónak legalább hetente ellenőriznie kell, de ide az most nincs ezen a dián rajta, most fejből mondok egy számot, ez nem is biztos, hogy igaz. Az is elő van írva, hogy 5000 tonnánként, tehát hogyha egy adott anyagból 5000 tonnát előállít, akkor az 5000 tonna után meg kell vizsgálnia. Ha a második 5000 tonnát is előállítja, akkor ugye a második 5000 tonna is, után is meg kell vizsgálnia. Viszont hogyha egy hét alatt nem állít elő 5000 tonnát, akkor is legalább egy vizsgálatot kell csinálnia az adott jellemzőről. Hát így vannak előírva ugye különböző vizsgálati gyakoriságok, aminek a célja az, hogy azért tessék annak utána gondolni, hogy elkezdődik egy útépítés, adott esetben 2-3 évig is tarthat, és a technológus megtervezte az aszfaltot azzal az összetétellel, amit ugye a induláskor kapott, és folyamatosan gyártják ezt az aszfaltot, és akkor a végére kiderülne, hogy már egészen más összetételű aszfaltot kevernek, azért, mert közben a kőbánya megváltoztatta a kiadott anyagnak a minőségét, tehát nyilvánvaló, hogy azért van jelentősége ennek a folyamatos gyártás ellenőrzésnek. Hasonlóképpen ugye az egyéb fizikai jellemzőket is a kőzetfizikában sokkal lazább egyébként ez a szabvány. Ennek részben az az oka, hogy ugye egy kőbánya egy adott kővagyonra települt rá, és az ott lévő kővagyon nagyon ritkán változik, tehát azért olyan hirtelen nem változnak meg a kőzetfizikai tulajdonságai, hogy ezt akár csak hetente, havonta kelljen vizsgálni. Ezért a kőzetfizikai osztályok általában éves ellenőrzésre vannak előírva. Természetesen ugye ezek után a gyártónak ki kell adnia a gyártásról és a minőségről szóló dokumentumot, és hát ezt aztán az útépítők felhasználják. Hát megint egy rövid kitérő, volt szerencsém a közelmúltban egy autópálya építés minősítési dokumentációt áttekinteni, és hát sajnos az ember elveszik a sok papír között, tehát el is határoztam, hogy ha valaha olyan helyzetben leszek, hogy tudom befolyásolni azt, hogy hogyan is állítsák össze ezt, akkor mindenképpen másképpen. Tessék azt elképzelni, hogy rétegenként megy a minősítés, és mondjuk egy alapréteg anyagának a minősítése az mondjuk egy ekkora, ilyen hozzávetőlegesen 1000 oldalt tartalmazó dosszié. És ennek a dossziénak a tartalmában az 1000 oldalból hozzávetőleg mintegy 30 oldal az, ami a kivitelező által gyártott aszfaltról szól, az összes többi az ehhez az aszfalthoz beszállított anyagról, tehát mert minden egyes, tehát ezt a szállítói megfelelőségi nyilatkozatot minden egyes szállítmányból lerögzítik, minden egyes szállítmány után oda teszik. Na most ezzel nincs baj, amit mondtam, hogy megváltoztatnám, az az, hogy sajnos az a 30 oldal, ami nekünk, mint a beépített anyag minőségéről szól, az ebben az 1000 oldalban szanaszét, idézőjelbe téve szanaszét úgy elhelyezkedik, mert 5 oldal van a gyártásról, 5 oldal van a furt mintákról, és így tovább. Tehát célszerűbb lenne, hogyha a 30 oldalt előre tennék, és utána meg a 970 oldal az ott lenne mellékletként, de hát nyilván ugye ez megint mérnök és felfogás kérdése. Na, Magyarországon a kőanyagok minősítését, illetve besorolását az UT 23.601-es előírás rögzíti, és a különböző megnevezéseket is, és hát ehhez ugye a hivatalos besorolás a következőképpen történik: meg kell jelölni a származási helyet, meg kell jelölni a besorolás, a kőzet szemszerkezeti osztályt, hiszen ugye az, hogy KZ és 8/11-es az tulajdonképpen csak a szemszerkezeti osztályt adja meg, és fel kell sorolni azokat a kőzet fizikai tulajdonságokat, amelyekkel ez a kőanyag rendelkezik, valamint ugye meg kell adni a kőanyagnak a típusát is. Tulajdonképpen ez a teljesen hivatalos, ne lepődjenek meg, hogyha majd a saját tapasztalataik szerint annyit, hogy tája KZ 8/11, ennyit fognak látni. Most ez ugye azért érdekes, mert mint mondtam, a kőzetfizikát általában évente egyszer ellenőrzi a bánya, de akkor se változik olyan nagyon. Tehát a technológusok, akik ezt az anyagot felhasználják, azt nagyon jól tudják, hogy az körülbelül milyen kőzetfizikai osztályba tartozik. És az, hogy andezit, az pedig következik a bánya nevéből, mert nincs Magyarországon olyan bánya, amelyik egyidejűleg többféle anyagot tudna ugye bányászni és előállítani. Tehát ezért a szokásos szóhasználat vagy megnevezés használat tulajdonképpen a zárójelig tart, és így szoktuk a keverékeknél már megadni a felhasznált anyagokat. Természetesen nem csak kőanyagot, hanem úgynevezett töltőanyagot is használunk a aszfaltkeverékben, és ezt a töltőanyagot is minősíteni kell. Szoktam mondani, hogy igazából ugye itt nincs a dián fönt, a töltőanyagként a következők jöhetnek szóba. Ja, bocsánat, először mi a töltőanyag? Ugye említettem, hogy a kőanyagoknál a 0063-as szita alatti tartományt azt ugye finomanyagként kezeljük, és nem nagyon szeretjük, hogyha túl sok van belőle. Miért? Azért, mert ezeknél a kőanyagoknál ez a 0063-as alatti tartomány, ez legtöbbször szennyeződés, tehát akár a bányameddőből, akár az egyéb helyekről ugye agyagi ásványok, egyebek kerülhetnek a kőhöz, és ez ezt jelenti. Ugyanakkor viszont az aszfaltban szükségünk van erre a finom anyagra is, azért, mert a bitumen az a kőanyagokat egységesen egy adott vastagságban tudja bevonni, tehát ahhoz, hogy minél nagyobb felületet biztosítsak a bitumennek a kőanyag bevonáshoz, ehhez szükség van erre a finom szemcsetartományra is, hiszen azt hiszem nem kell külön magyarázni, hogy minél finomabbra őrölök valamit, annál nagyobb lesz a fajlagos felülete. Hát ugye ez végtelenül egyszerű, tessék végig gondolni, hogy van egy 10-10 cm-es kockájuk, ha annak kiszámolják a felületét, vagy ezt minden irányba eldarabolják, és lesz belőle 4 darab 5x5-ös, akkor rögtön ki lehet számolni, hogy tulajdonképpen 2,5-szerese körülbelül a kapott felület. Tehát ez minden további nélkül ugye a szitálás során egyrészt a kőanyagból káros, de az aszfaltoknál szükséges finomanyag mennyiség, és azért, hogy előírt minőségű finomanyaggal dolgozzunk az aszfaltnál, ehhez használjuk a töltőanyagot, amelyiknek pontosan az a megfogalmazása, hogy a 0063 mm-nél kisebb szemcsetartományú anyagrész. Ezért ezeknek az anyagoknak a szemeloszlását tulajdonképpen szintén ellenőrizzük, és elvárjuk, hogy legalább a 70%-uk átessen a 0063-as szitán, és ugye ezt adagoljuk be. Mi ez a töltőanyag, mi lehet töltőanyag? Tulajdonképpen, ha nagyon úgy veszem, akkor akár cement is lehet töltőanyag. Most azért mondom, hogy ha netán valahol egyszer ilyennel találják szembe magukat, gyakorlatilag külföldön dolgozó, Észak-Afrikában és vagy távol-keleten dolgozó kollégák mesélték, hogy ott egyszerűen nem lehetett mészkőlisztet, mert klasszikusan mészkőlisztet használunk töltőanyagként, nem lehetett mészkőlisztet felhajtani, ezért kénytelenek voltak ugye egy hasonló, finomra őrölt anyagot alkalmazni, és ez a cement volt, hiszen ugye itt az őrlési finomság az elsődleges, ami minket érdekel, kevésbé az egyéb mechanikai tulajdonságai. Tehát lényeg az, hogy ilyen mészkőliszt, pernye is lehetne, de azt nem szeretjük, mert annak nagyon nagy a belső mikropórusa, és elszívja az olajos részeit a bitumennek, és hát említettem a mészkőlisztet. Tehát Magyarországon úgynevezett idegen töltőanyagként szinte kizárólag őrölt mészkövet, mészkőlisztet használunk. Ahogy említettem, ugye van finomanyag a kő anyagban is, illetve a homoktartományban, és ezt a finomanyagot szárítás közben elszívja a szárító dobon átáramló levegő, hiszen ugye a forró gázt azt folyamatosan áramoltatják át a szárítás közben, és ezt az elszívott levegőt nem lehet kiküldeni a szabad ég alá, hiszen akkor egy merő por lenne. Ma már nem tudják, nekem még van felvételem, amikor Vác felé kirándultunk annak idején, és a váci ugye, cementműveknek még nem volt olyan szigorú előírása ugye, a kéményen kijövő füstgáz és egyéb poroknak a vizsgálatára, és bizony a cementmű környékén több kilométer átmérőben szürkék voltak a bokrok, fáknak a levelei, ugye a levegőből lehullott portól. Nyilvánvaló, hogy ezt egy aszfaltkeverő telepnél nem lehet megengedni, hogy a szárított dobból elszívott levegőt azt kiküldöm a kéménybe, aztán lesz, ami lesz, valahol majd leüllepszik. De nem is érdeke a gyártónak, mert az elszívott levegőből kiszűri ezt a finom port, és mint saját töltőanyagot vissza tudja adagolni, fel tudja használni az aszfalt gyártásához, természetesen akkor, hogyha igazolni tudja, hogy ennek a minősége megfelelő, ezt főleg az agyagiszap ásványoknak az ellenőrzésével lehet igazolni, tehát mindenképpen biztosítani kell azt, amit mondtam, hogy azért nem szeretjük a kőanyagban ugye ezt a finomanyagot, mert legtöbbször ilyen összetevőket tartalmaz, tehát igazolnia kell a gyártónak, hogy abban az anyagban, amit ő használ, nagyon kicsi az agyagásványok mennyisége. Ezeknek a az anyagoknak, a mészkőliszteknek a merevítő hatását kell, és pontosan ugye a saját töltőanyagnál is ez az egyik, amit vizsgálni kell. A merevítő hatást régebben ugye több szintű keveréssel, most már az EU előírás szerint egy 1:2.5-es keverékkel ellenőrizzük, mégpedig bitumen és a mészkőlisztnek a összekeverésével, és a így összekevert anyagnak a lágyuláspontját kell megmérni, és az az elvárás, hogy ez a lágyuláspont emelkedés, hiszen nyilvánvaló, hogy azért szemcsés anyagot kevertem a bitumenbe, valamelyest emelkedni fog a lágyuláspontja a tiszta bitumenhez képest. Ez a lágyuláspont emelkedés nem lehet több 8 Celsius foknál, hogyha ez alatta marad, akkor egy gyenge, és hogyha e fölött van, akkor erős stabilizáló képességű anyagról beszélünk, és megint ugye a különböző keverékeknél a szabvány előírja, hogy miért lehet alkalmazni. Köszönöm szépen a figyelmet!